valahogy az ember így jobban föl van pörögve, hogy jó, ez most élőben emberek nézik, akkor azért valamit produkálni kell. Próbára tettem a nézők türelmét, volt, hogy ott hagytam az élőadást, még lementem kajáért, próbáltam megnézni a limiteket, és még is volt egy csomóan ott nézték. Az jó, hogy vannak ilyen kreatív projektek, amiben nem azt nézed, hogy most mi a megtérülés, hanem úgy érzem, hogy ha már megtehetjük, hogy néha csinálunk valami kreatív dolgot csak azért, hogy újra, mint régen, hogy csak a fánból videózni, azokat próbálom megtartani, hogy az ne vesszen ki attól, hogy növekedett a cég. Filmet szívesen készítenék, az mindig is, sőt, az volt igazából az alap álmom már gyerekkorom óta, hogy filmeket készítsünk.
Sziasztok, újra itt vagyunk a Mérlegennel, én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
Itt az adásban már elég sok különböző vállalkozásról beszéltünk, de például a médiával még azt hiszem nem foglalkoztunk hosszabban.
Nem, ilyen téma még nem fordult elő.
Úgyhogy akkor merüljünk is el a YouTube világában egy kicsit. Hamarosan érkezik hozzánk Nagy Ádám, de előbb nézzünk meg egy pár másodperces reklámot.
Váltsd a saját utadat, az új vállalkozásodat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
És akkor már itt is van velünk a stúdióban Nagy Ádám youtuber, akit legtöbben a Fókusz csoportból és a Jól van ez ígyből ismerhettek. Szia, üdvözlünk a stúdióban.
Sziasztok, hello.
Mostanra azért, aki aktívan nézi a YouTube-ot, az valószínűleg ismer téged. Egy kicsit vissza tudnánk menni az elejére, hogy indult ez az egész online karrier?
Hát, mennyire az elejére, hogy mennyi időnk van, de...
Bőven van.
11 éve volt egy... fáradt reggelen, de hát volt egy ilyen indítatásom mindig is, hogy videózzak, és már gyerekkoromban vágtam mindenféle videókat a verseimtől kezdve, mindenfélet megfilmesítettem, aztán valahogy a YouTube-ba későn csatlakoztam be, nem tudom miért, pedig magától értetődő volt, de 2013 vagy 2014-ben így a barátokkal elkezdtünk videózni, és akkor azt így ilyen munka mellett hobbiként csináltam. Aztán vágó is voltam, nem is messze innen, egy utcára, és akkor így nyomtuk mellett a 6 lépés nevű csatornát, azt ilyen 5-6 évig csináltuk, de tényleg csak hobbi volt, sosem jött belőle semmi bevétel kb. És aztán így mindenki így elkezdett dolgozgatni, már nem nagyon értek rá az emberek, mindenki már azt csinálta, amiből pénzt is lehet keresni, és akkor gondoltam, hogy én megcsinálok egy csatornát, valami koncepciót kitalálok, amit egyedül is csinálhatok, és akkor ez lett a Fókusz csoport. És akkor így munka mellett így azt találtam ki, hogy minden hétköznap csinálok egy videót, és hát elkezdtem, és pont az a Covid éve volt, igen, és az kicsit felülbírált mindent. És akkor onnan
pedig az ember azt gondolná, hogy ilyen YouTube-os videóra jó a Covid, amikor mindenki otthon van.
Jó volt ilyen szinten. Nézni. Hát pont béreltünk egy lakást, ami a Csoki lakása volt még annó, csak nem ott lakott, és akkor ott dolgoztunk páran, és akkor én ott vágtam, mint helyekre vágtam, vagy épp nem animáltam, aztán túlzás lenne, de After Effects-en dolgoztam, és akkor mellette meg mindig csináltam egy videót magamnak, ezt megvágtam estig, aztán mentem haza, és akkor csináljak valamit, ami a saját. És akkor valahogy a Covid alatt még haza is költöztünk, és amikor visszajöttünk Covidról újra az irodába, nagyon jó volt, akkor az első videó egy óriásit ment, és akkor onnantól úgy tűnt, hogy lehet, hogy akkor nyomni kell még jobban. Mondjuk előtt is heti 5 videó volt, úgyhogy lehet, hogy utána már nem annyira a mennyiségre mentem, hanem inkább elengedtem, legyen kevesebb videó, de az akkor jobban kidolgozott. De hogy akkor így, hát előttem volt, hogy akár abban lehet munka, és főleg mert a Covid alatt kb. Megszűnt a munkám, szóval nem nagyon volt más opció. Akkor még nem is tudtam, hogy mi legyen, úgyhogy pont jól jött ki, hogy amikor gondolkozni kezdtem, hogy akkor most mit fog dolgozni, akkor pont feljött a YouTube csatorna.
És azt mondom, mert ez ilyen tök egyszerűen hangzik, de mondjuk mennyi volt mondjuk az ötlettől, amíg el is kezdted ezt az egészet?
Melyik ötlettől?
Hát mondjuk most a Fókusz csoportnál.
Hát ezt így előtte lévő ősztől így már gondolkoztam koncepciókon, és aztán nyilván nem volt meg minden, nem volt kész minden, de azt mondtam, hogy muszáj, január 2-a volt az első hétköznap, és csináltam. És az volt a nehéz, hogy kitűztem, hogy akkor minden hétköznap legyen egy videó, és akkor is csináltam, amikor még nem tudtam, hogy mi legyen, és sokszor abból lettek a jó videók, hogy így egyszerűen rákényszerítettem magam erre a munkamorára, hogy ezt csinálni kell minden hétköznap, csinálni kell, akkor is, ha nincs kedvem, hogyha még nem tudom, mi lesz. Aztán nyilván voltak megingásaim a Covid alatt, amikor otthon voltunk, már így nem volt melóm, meg ilyenek, akkor voltak mélypontjaim, de aztán nagyon jókor indult be ez az egész. És akkor onnantól meg elkezdtem tudatosan építkezni, hogy majd ezt hosszú távon lehessen csinálni.
Ezt hogy kell elképzelni, hogy amikor még egyedül elkezdted a fókuszcsoportot, hogy akkor minden reggel beültél a stúdióba, és...
Hát a stúdiónak úgy... nem nevezném azt, hogy ott vágtam videókat, és akkor ott vettem föl. És hát amúgy ezek szerint sok munkám nem volt, hogyha mindig volt erre időm, de amúgy néha volt olyan, hogy ilyen, ha ott ültem éjfél utánig, és akkor még megvágtam egy videót, és ugyanúgy kiraktam. Szóval akkor nem figyeltem ilyenekre, hanem amikor kész volt a videó, kiraktam akkor is, hogyha nem tudom, tényleg hajnali egy volt. És azt vettem észre, hogy ez az embereket érdekli a videó, akkor meg fogják nézni másnap. És akkor rájöttem, hogy nem az enyém, hogy mikor rakom ki, hanem az, hogy érdekli őket, vagy sem, akkor úgy is megnézik. És akkor ugye élveztem, hogy elkezdett beindulni, ott mindenféle beefem volt. Azt is nagyon éltem, hogy lehet az emberekkel bífelgetni az interneten. Szerintem az egy jó lehetőség amúgy arra, hogy egy kicsit véleményt ütköztes. A közélet is az, hát akkor is már érdekes volt. És arról se bírtam ki, hogy ne beszéljek, és akkor nyilván mivel rögtön kritikusan szólalsz meg, akkor be is lettem skatujázó, hogy akkor ez egy lipsikész. És akkor... De amúgy nyilván nagyon sok téma érdekel. Hát az elején inkább a YouTube-bal foglalkoztam, a magyar YouTube-bal. Csak hát ez azért nem végtelen téma. Azt én is éreztem, hogy nagyjából, nem tudom, egy-két év után beszéltem arról, akiről akartam. Már más érdekelt egy idő után.
És mikor érezted azt, hogy ez már egy teljes állásként működik, és meg tudsz élni csak ebből?
Hát... Nehéz ezt így pontos számokkal meghatározni, mert nyilván előtte is vállalkozóként azért nem volt az, hogy van egy fix fizum, hanem éppen ha több munka volt, akkor több fizu volt, hogyha kevesebb, akkor kevesebb, de mivel nem kezdtem el különösen munkát keresni, hanem pont így elkezdte helyettesíteni, és így pont elég nagyot robbant akkor, mert voltak azok a máltai lányok, akikről én csináltam először videót, és akkor nagyon sokan megtaláltak ezáltal, és visszanézték a régi videóimat is, szóval ilyen szinten is a befektetett munka utólag is megtérült kicsit, hogy nem csak egy üres csatornára találtak rá, hanem akkor láttak ott más videókat. És akkor annyi már bejött, hogy azt éreztem, hogyha ezt kitartóan csinálom, akkor annyit már tud hozni, mint az előtt hozott mondjuk a vágás. De közben lehet, hogy vállaltam mellette még vágó melókat, már ez régen volt, 5 éve, nem emlékszem.
Ez így az elég sűrű programnak tűnik, mégis közben elkezdtétek a Jól van ez így-et is. Hogyan jött, hogy ez nem elég, csináljunk még valami mást, vagy inkább valami másra vágytál inkább?
Hát, ez már nem tudom mikor volt, 2021 vagy 22, valamikor ilyen tájban volt a Jól van ez így, hát de Csokival már kipróbáltuk ezt a formátumot, hogy ilyen hírekre reagálunk, előtte a fókuszcsoporton volt pár ilyen, és akkor így nem tudom, úgy éreztem, hogy egy ilyen napi műsor az, ahhoz lenne kedvem, hogy kipróbáljuk, akkor a Csok is nyitott volt rá, a Bence, aki a vágó, és akkor hárman összeültünk, hogy akkor így a fókuszcsoport már hozott nekem annyit, hogy így félretettem annyit, hogy hát, hogyha nem válik be, akkor is így pár hónapig megleszünk, akkor ki tudok mindenkit fizetni. Kiszámoltuk, hogy kb. Mennyi nézettségem felül térül meg, és akkor reménykedtem, hogy majd annyit hoz.
És mennyi ez a nézettség?
Hát valami 50-60 ezeren reménykedtem, hogy már mondjuk ez is azért elég optimista, ilyen, hogy ennyien visszatérően nézik. De közben a fókuszcsoportot nézték 100-200 ezeren, és akkor reméltem, hogy a negyede mondjuk akkor nézni fogja ezt is. És nyilván az elején nem, ez amúgy ez kb. Be is jött, aztán ment fel. és aztán egy idő után elkülönült, mert két hónapig még a Fókusz csoport csatornán ment, és utána csináltunk neki egy külön csatornát. És akkor igazából erre koncentráltam én is, ez egy kicsit ott elhalt a Fókusz csoport, de azóta már próbálom a többit is irányba rakni. Hát most meg megint egy kicsit jobban rá kell koncentrálnom, hogy jól van ez ígyre. Úgyhogy megoszlik a figyelmem a csatornák között, de az a lényeg, hogy bevált olyan szinten, hogy nézték az emberek, úgy tűnt, hogy nem megyünk csődbe, és akkor...
És még mindig úgy tűnik.
Igen.
Mennyire kellett ezt tanulnod, vagy utána járni, hogy érdemes-e külön szedni a csatornákat, vagy ezt ilyen kikísérletezted, és bíztál benne, hogy működik?
Ez pont nem magától értetődő, mert valaki mindent egy csatornán tart, például a Partizán, de nekem valahogy ilyen rendmániámban, ilyen szinten, az életben nem amúgy ott nagyon rendetlen tudok lenni, de hogy így nagyjából átlássam, hogy mi hol van, és azt gondoltam, hogy ha ebből heti 5 videó van, akkor ezt nyugodtan mehet egy külön csatornára, és egy kicsit így nekem zavaró lenne, mindenünk egy csatornán lenne, nem tudom miért, és hogyha már van egy műsor, amiben tényleg több videó is van egy héten, akkor az, vagy átláthatóbb, hogy ott megy az a műsor, az egy külön csatorna, és akkor így azóta már csináltunk még csatornákat, amit úgy éreztem, hogy nem dobnám be a Fókusz csoportra, hanem egy külön identitása van az egésznek. Valahogy ez igazából azt is meg lehetne magyarázni, hogy minden egy csatornán van. De nekem valahogy így úgy éreztem, hogy átlátható.
És mennyire kellett azon dolgozni, hogy a nézőket meg tudjátok tartani egy új csatornán is? Hogy ez mennyire volt kihívás?
Hát ez mindig kihívás, ez mindig félelmetes, de amúgy ott is az volt, hogy azt mondtuk, jó, itt lement az év, mostantól jól van ez így, amely tovább, és csomóan feliratkoztak. Azt meg, hogy most a YouTube egy új csatornát, az favorizál-e, mint egy régit, azt nem tudom, de a nap végén úgyis ez beáll szerintem hosszú távon. Szóval az hiába csinálsz egy nagy elérésű csatornára egy új műsort, az nem azt jelenti, hogy sokan is fogják nézni rögtön, vagy hogy megtartja az embereket. Ha a műsor jó, akkor nézik. És az lehet egy másik csatornán is. Csomóan nem is iratkoznak fel, de hogyha azt látja a YouTube, hogy megnézik a videót, akkor újra fel fogja nekik ajánlani a főoldalon, és akkor megint rákattintanak, és csomóan azt se tudják, hogy fel vannak iratkozva, vagy sem. Szóval ilyen szinten szerintem ez nem annyira félelmetes, mint aminek tűnik, és hiába van egy nagy csatornád, az semmit nem jelent. Szóval... Ja, úgyhogy ez bátran kell szerintem.
És most hol tartatok különben? Hány csatornátok van?
Hát 4+1, úgy mondanám, mert van egy, ahol az élőben mennek most a YouTube-on a dolgok, ott is az van, hogy ezen is gondolkoztam, hogy az adott csatornán menjen a műsor, de közben ott lesz a vágott is, és az engem zavar, és akkor ez túl gondolom, mert az embereket annyira nem érdekli ez, csak hogy úgyhogy csináltunk egy olyan, mint a Twitch csatornát, hogy élőben lehet megtekinteni a videókat, amúgy megvágva meg fölmegy minden a saját csatornájára. Egyelőre úgy látom, hogy ez működik. Azt jelenti, hogy mindenhova minden nézőnk átjár az összes csatornára, meg lehet, hogy van olyan csatornánk, amit néz olyan is, aki nem kedvel minket, mondjuk, ha jól van ez így a Magyar Fókusz csoporton, de mondjuk ott a világjegy, ahol nem mi vagyunk a középpontban, hanem hozzáértőbb műsorvezetők, és lehet, hogy amúgy a többi műsorunkat nem nézik. Sőt, én örülnék, mert az azt jelenti, hogy meg tudunk szólítani embereket, új embereket olyan tartalommal, amitől mondjuk az én személyem távol tartja őket.
Kifejezetten olyan nézőket szeretnél, akik nem bírnak téged.
Igen. Mondjuk van azokban is szerepelek, de nem mindegyikben, meg ott keveset.
Egy ilyen műsornak különben a név elnevezésén mennyit szoktatok agyalni, vagy ez honnan jön? Csak így összeültök, aztán agyaltok, és nap végére megvan?
Nem, ezt általában én agyalok. Általában attól függ, igen, a műsoroknál is van, hogy így sokfélejét felírok. Jól van, ez ígynek is talán volt más neve is, de már nem emlékszem. De igen, ezeket így érlelem magamban, és aztán azt mondom, hogy jó, majd átgondolom, aztán úgy megszoktam, amit először eszembe jutott, hogy igazából jó, az úgy jó lesz, mert tetszik. Mert már annyit mondogattam, hogy...
Hogy már megszoktad.
Megmarad a munkacím.
Igen.
Ugye mondtad, hogy lényegében ez már ilyen teljes állás neked. Mennyit viszel egy munkanap? Ez kb. Hogy néz ki nálad, vagy mennyi időt töltesz el ezzel?
Hát ez változó. Most egy kicsit én vagyok a főszerkesztő, és jól van ez ígynek. most felvettünk egy szerkesztőt teljes állásba, ő már nagyon sokat segít, szóval most levett a vállamról egy csomó dolgot.
Egy témákat keres, vagy miben?
Témákat, híreket, vagy igen, jól van, ez így nap mondta, hogy rengeteg adat át kell nézni, azt összeállítja, hogy kb. Mi legyen másnap, és akkor én még este, amikor már lefektettem a gyerekeket, meg minden, akkor most még ránézek, elolvasok minden hírt, kicsit szerkezgetem. Mondjuk ez az este, a reggel általában mostában bemegyek ilyen hétre a Célnagyárba, akkor ott van időm még átolvasni híreket, megnézni, hogy van-e valami új hír, és akkor ilyen 9 fele megjönnek a vendégek, akkor köszöntöm őket, körbevezetem őket, akkor beülünk az adásba, az 11-ig lemegy, utána hát vagy valami megbeszélés van, már itt is meetingek vannak, mint egy cégnél, hogy meetinget kell tartani.
Hány fősök vagytok?
Hát ilyen 12-en mondjuk teljes állásban dolgoznak a Focus stúdióban, kb. 10-12-en ezt össze kellett volna számolnom. És akkor mindig van mit megbeszélni az én operatív dolgoktól kezdve, nem tudom, a közelgő könyvünk, mörcsök, vagy műsorok, vagy forgatások. És akkor néha még délután is van egy műsorom, mondjuk egy fókuszcsoport, vagy valami más, vagy a válságstáb.
Vagy ide jössz.
Vagy ide jövök, igen. És akkor azt is föl kell venni, és aztán még, hát otthon meg inkább este foglalkozom ezzel még, de mindig van valami. Úgyhogy most egy kicsit ez ilyen hosszabb folyamat, de remélhetőleg majd, hogyha letisztul, jön egy új műsorvezető, és ő lesz a főszerkesztő, akkor nekem sem kell egyszerre 2 vagy 3 munkát csinálnom.
Amikor elkezdted gondolom ezt az egész videózást, akkor nem ez volt a vágyalmad, hogy ilyen dolgokkal foglalkozz. Mennyire szereted ezt a részét?
Ezt a
bürokráciát?
Azt
vagy?
Nagyon nem. Nem, ezt nem bírom. De sajnos szükséges, ahogy épül a cég, és mondjuk van webshopunk, és vannak embereink, így nagyon gyorsan kiderülnek, hogy miért működnek cégek úgy, ahogy miért fontos.
Ez a hülyeségnek
tűnt. Igen, és akkor hirtelen kiderül, hogy azért nem véletlen találták ezt ki.
Tudsz egy-két példát mondani akár erre?
Hát, hogy protokollok legyenek, szabályok legyenek, az nyilván azért elég lazan állunk, de hogy most meg hát youtuberként azért meg látom, hogy a környezetünkben azért ennek a adminisztratív része sem mindenkinek világos, és aztán van egy webshopunk, ami rendesen megy, akkor kiderül, hogy kéne minden rendszernek együtt működnie úgy, hogy aztán rendesen a könyvelőkhöz is úgy jusson el minden, ahogy kell. Nekem utólag 10 000 rendelést újra könyvelni, meg mindenkivel olyan szerződés kell, hogy minden rendben legyen, főleg azért mi a szem előtt vagyunk, hogy bárki jöjjön ellenőrizni, meg mindennek rendben kell lennie, úgyhogy ezek nem lehet csak úgy utólag, és erre kell pénzügyes, aki ezt átlátja, kell valaki, aki megírja a szerződéseket, kell könyvelők, akik ezt úgy könyvelik, ahogy kell, a számláinkat kimenő, bejövő.
De ez így elmondani is fárasztó.
Igen, de meg ugye közben szervezünk turnét, nem tudom, gyártókkal beszélünk, de ez mondjuk ez már nem, viszonylag korán fölvettem a Borkát, aki az elején még így szervezte mondjuk a turnékat, és aztán szép lassan átvette tőlem az összes operatív szervezést, és most már ő tartja a kapcsolatot a könyvelőkkel, a gyártókkal, ő hozzáfut be minden, csomószor én nem is tudok arról, hogy mi van. Beszélünk, de hogy ő nem kell nekem így mikromanagelni, mert azt nem is akarom, úgyhogy szépen lassan ő lesz az, aki az operatív vezető. Uh-huh.
És ez jól van így.
Igen, jól van, de neki is nem volt könnyű, mert azért magára volt hagyva nagyon sok dologban, és ő is ilyen 12-18 órákat dolgozott, amikor ilyen kemény volt, de aztán most már legalább látjuk, hogyha felveszünk egy embert, az mire kell. Tudjuk, hogy mennyi melót lehet neki átadni, és akkor szépen most van, hogy nagyon sokat nőtt a csatorna, nagyon sok ember követte, nagyon sokan vásároltak a webshopba, és közben a operatív része nem nőtt annyira, mint kellett volna, és ezért nagyon sok munka volt egy emberen, de most ezt idén próbáltuk így kibalanszírozni, hogy most már van pénzügyes, most már van, aki segít a Borkának, hogy ne egy balanszba legyen. Nem lehet az, hogy minden csak a vágók, meg a műsorvezetők, mert kell egy háttérország, hogy hosszú távon fenntartható legyen, mert az csomó olyan dolog van, amit így az ember meg akarna spórolni, vagy régen a youtuberek lehet, hogy elmentek egy merch céghez, és leszerződtek, és oldja meg mindenki, de abban voltam, hogy essünk túl, most fektessünk bele, hogy egy sajátot csinálunk, saját gyártókat keresünk, de a miénk lesz, mi tudjuk kontrollálni, nem másokon keresztül megy, ki tudja, hogy jól vagy nem jól, és akkor ez az elején több munka, de hosszú távon meg legalább tényleg a sajátunk. És akkor én mindennel így vagyok, hogy inkább az elején befektetem, ez nem tudom, ez nálam ilyen kattanás, inkább egyszerre belerakok több pénzt, hogy megveszünk mindent, és akkor utólag majd élvezzük, hogy már megvan. Aztán lehet, hogy ez nem mindig a legokosabb dolog, de...
Egyelőre
volt már, hogy nem vált be egyébként?
Hát majd meglátjuk most, nyilván most például az új helyre befektettünk technikát, meg megcsináltuk a falakat, meg minden, és akkor most van az, hogy majd már nem kell, akkor semmi, már csak élveznünk kell évekig, hogy ott forgatjuk a műsort, de aztán kiderül, hogy mindig kell valami, mindig valami nem működik, mindig kiderül, hogy még ezt kell venni, azt kell venni, nincs bennem illúzió, hogy így van egy ilyen cél, ahova megérkezel, és akkor csak élvezed.
Ez túl szép, hogy igaz legyen.
Ebben a szakmában egyébként mennyire lehet szerinted használni a mesterséges intelligenciát, mondjuk olyan feladatokra, amihez nincs kedved?
Amúgy lehet használni, de én kevesebbet használom munkára amúgy. Mi is használjuk, a vágók használják mindenféle, hogyha egy hülyeséget be akarnak rakni, vagy valami viccesebb dolgot, akkor az tud segíteni. De így azért nem annyira... Hát lehet, hogy még szerkesztésnél, de a szerkesztésnél sem lehet használni, mert nagyon sok fals infót ad, még mindig, meg nem egy megbízható. Amire én használom, inkább csak, hogy érdeklődök valami dolog iránt, akkor foglalj össze nekem, de hogy így műsorba már nem vinném be annék, hogy tényleg ellenőrizzük.
Milyen hibákat csinál különben?
Hát szerintem még mindig van, hogy olyan dolgokat állít, ami egyszerűen csak nem igaz, pedig teljesen hozzá, mondjuk egy vlog forgatás közben, amikor mentünk valahol, akkor így gyorsan rákerestem, hogy nem tudom, erről a városról írjon valamit, és akkor ott leírta nagy maga biztosan a dolgokat, de kiderült, hogy tök más kilométereket írt, pedig ezek nem... hozzáférhetőek.
Könnyen,
nagyon ráadásul, igen. És akkor mégis elbrontja, akkor utána egy a bizalmam az azért így megrendül. De amúgy nyilván van, amiben tud segíteni majd, de hát, hogy könnyebb lesz feliratozni, vagy most pont láttam, hogy most nem sokára bejön a YouTube-on az automatikus szinkron, ami sokra nem megyünk vele, mert nem hiszem, hogy nem tudom, hogy argentin, majd az érdekli, hogy mi van a magyar politikában.
Sose tudhatod.
Ki tudja. Meg még mindig azért az ember azt mondja, hogy azért össze-vissza beszélünk, mindenféle szlenget használunk, hogy ezt is jól lefordítja, azért ebben nem bízom. De aztán lehet, hogy a tudományos csatornánknál ott lehet, hogy kipróbálnám, hogy megnézik-e mondjuk, hogy angolra lefordítja. Uh-huh. De ez nem az, hogy ez most nekem tervem, hanem inkább érdekesség. Ilyenben lehet. De hogy így azért így alapjaiban nem változtatta meg szerintem még ezt az iparágat, az mesterséges intelligencia, inkább az ilyen shortoknál elterjedtebb szerintem, meg az ilyen szórakoztató viral videókban, nem abban hosszú fajta tartalomban, amiket mit csinálunk.
Ugye említetted, hogy ilyen viszonylag hirtelen nőttetek egy nagyot az elején. Ezt hogyan lehet így akár egy cégépítésben, vagy akár marketingben ezt így lekövetni, hogy hirtelen na, hát... van egy ekkora ugrás?
Nem lehet, mi sem tudtuk szerintem. Szóval, igen, hát jól van, ez így is nagyot robbant, és akkor az, hogy volt egy saját webshopunk, ott kiderült, hogy nagyon sokan szívesen támogatnak minket, meg próbáltunk amúgy olyan merch-öket csinálni, ami így önmagában is lehet, hogy tetszik az embereknek, nem ilyen nagyon, nem tudom, szóval, hogy most is olyan termékeink vannak, amit lehet, hogy fölvesz az is, aki mondjuk lehet, hogy nem feltétlenül műsoronkhoz kapcsolódik, hanem inkább egy ilyen véleményt ad át. És akkor arra jó volt, hogy hozott annyi plusz bevételt, hogy mindig azt néztem, hogy van annyi plusz bennünk, hogy valamire fölvegyünk egy új embert, vagy az az ember hozza annyi újat, hogy levesz annyi terhet másokról, hogy így még fenntartható legyen. Szóval nem úgy volt, hogy akkor most 4-en voltunk, aztán lettünk 14-en, hanem mindig így pont van annyi plusz bevétel a cégből, hogy akkor ezt be lehet forgatni abból, hogy mondjuk jöjjen egy ember erre, jöjjen egy ember arra, aki hosszú távon majd bőven kiteszi a munkaidejét. És akkor általában befektettük, vagy mint mondjuk, hogy új helyre megyünk, és akkor be tudtuk rendezni, meg tudtuk csinálni a falakat.
Ki volt az első, milyen munkakör, amire plusz embert vettél fel?
Hát ugye, aztán Barka volt az első, aki először...
Aki megkapott mindent.
Igen.
Mindent, ami nem tetszett.
Igen, hát úgy volt, igen, az összes ilyen adminisztratív dolgot. Igen. De aztán nyilván a webshophoz is kellett ügyfélszolgálat, aztán vágóink is egyre többen lettek, most 4 vágónk van, és akkor így, mivel több a vágónk, ezért bátrabban csinálsz plusz műsorokat, mert akkor most már van annyi ember, hogy megvágják, és akkor így szépen lassan így kockáról kockára épített föl, hogy és mindig inkább előre kitermeltem azt, hogy akkor ez bele fog férni, nem az volt, hogy hitelt felveszünk, és akkor befektetjük. Azért szerintem ez annyira nem működne nálunk, most hiába öntenénk ránk egy csomó pénzt, most hirtelen nem tudnék mit csinálni, én ehhez vagyok szokva, ez az ilyen, úgyhogy tudom, hogy meg tudom indokolni, hogy miért kell a következő lépés, és optimálisan próbálom megcsinálni, nem úgy, hogy csak így persze elindítjuk azt is, amazt is, szóval nyilván látom, hogy van, ahol ez megy, hogy végtelen pénz ömlik oda, és nem is nagyon tudnak mit kezdeni vele.
De hogyha beállítani egy befektető egy jó adag pénzzel, akkor nem ezt mondanám most neki, vagy inkább elkezdeni agyalni, hogy hogyan?
Nem biztos, hogy de nem tudnám mibe rakni így hirtelen, mert azt látnám, hogy hát most jön annyi bevétel, hogy a meglévő embereket kifizessük, nyilván jó lenne, hogyha ez hosszú távon egy kicsit több lenne, mert azért mindig kiderülnek dolgok, hogy múltkor is volt egy szernagyerdő gyűlés, hogy kiderült, hogy azért lehet, hogy drágább lesz az épületbérés, mint gondoltuk, elszámoltuk a rezsit, meg ilyenek, szóval ilyenkor nem árt, ha van tartalék, de hogy így hirtelen, ha mondjuk dupla annyi pénzünk lenne, akkor így nem
mernék.
Nem tudnék most 10 embert fölvenni, hogy akkor most csináljátok ezt, hanem én így apránként érzem, hogy átlátom, hogy mire költök, vagy miért van ott egy ember, vagy ha egy plusz ember jön, az akkor tudja ezt csinálni. Aztán meg az elején az emberek azért nagyon sok dolgot csináltak, de hogy ugye növekszünk, egyre specifikálódik mindenki, és hát így is néha nehezen látom át már dolgokat. De én ebben hiszek, ebben az ilyen megfontoltabb növekedésben. De én filmet mondjuk szívesen csinálják, azt tudom, hogy sok pénz.
Arra szívesen fogadnám.
Szóval a tervben is van amúgy egyszer, pár éven belül.
És van is ötleted, hogy milyen témában vagy műfajban?
Van.
És titok?
Hát nem, még nincs kész, még majd azt tervezzük, hogy megírjuk mondjuk egy év múlva ilyenkorra, és akkor elkezdjük szervezni a forgatást. Szóval nem ilyen sürgős, de közben meg gyorsan eltelnek az évek, szóval hogyha nem tűzik ki az ember, hogy akkor minden héten ezen a napon csinálja, akkor tudom, hogy ott leszünk egy év múlva, és el se kezdtük. Szóval ez is nehéz.
Játékfilm vagy?
Igen. Én úgy érzem, hogy néha, meg most is például, ja, így kitalálok dolgokat, ami például nem feltétlenül ilyen profitorientált cégnél nem biztos, hogy működne. Mert egy csomó forgatásunk van, ami nem tudom, hogy nem hozza vissza, amit belerakunk, vagy többet visz sokkal, amik a vlogok, azok lehet, hogy nem hozzák vissza, vagy most kitaláltam, hogy egyik vlog az lesz olyan, hogy Hannának klipet forgatunk, a Cseri Hannával dolgozunk együtt, és jön egy új száma, és ki akarom próbálni milyen klipet forgatni. És akkor ez nyilván inkább az jó, hogy vannak ilyen kreatív projektek, amiben nem azt nézed, hogy most mi a megtérülés, hanem úgy érzem, hogy ha már megtehetjük, hogy néha csinálunk valami kreatív dolgot csak azért, hogy újra, mint régen, hogy csak a fánból videózni, azokat próbálom megtartani, hogy ez ne vesszen ki attól, hogy növekedett a cég. Úgyhogy, és szerintem de nyilván megmagyarázom én magamnak, hogy hát biztos ez hosszú távon jó a brandnek, meg ilyenek, de közben igazából csak azért kell, hogy csináljunk ilyeneket is, ami emlékeztet arra, hogy miért szeretek videózni, mert szeretem, a jól van az ügyet is, most meg különösen most azért éber vagyok, minden új ember jön, új ingerek, ez izgalmas, csak amikor gyártod ezt, akkor meg igényed van valami nagyobb, hosszabb távúra, ami egy kreatívabb dolog. Ha azokat is csinálod, akkor igényed van valami filmre is, ami meg egy több éves projekt, hogyha csak filmet csinálnánk, akkor meg az lenne, hogy de jó lenne csinálni olyat, amit ma megcsinálok, holnap kimegy, és már élvezem az eredményét. Szóval ez így, és szerintem jó, hogy sokszínű, mindenféle van benne.
Ugye említetted, hogy jó volt régebben ilyen fánból videózni. Most már ez akkor abszolút inkább meló, mint kevésbé szórakozás?
De amúgy hát most van egy ilyen, hogy muszáj, uh-huh. muszáj csinálni, de közben nem érzem ilyen, szóval még mindig a hobbim is, azért is nehéz külön választani nekem a munkát, hogy este is csinálom, mert szeretem csinálni, csak azért egy idő után az ember komolyan veszi, és az kell, hogy hosszú távon tud csinálni ezt úgy, hogy élvezed, hogy komolyan is veszed, és ez nem zárja ki egymást, mert hogyha jó a csapat, jó a hangulat, és akkor néha megtörjük a monotonitást, idézőjelben most például vettünk föl, ez sem volt szükséges egy trailert, a jól van az ígyhez, csak volt egy kreatív ötlet, és akkor hát csináljuk meg, és akkor mindenkitől elveszte a forgatást, és ezek azok a dolgok, amiket nem lett volna muszáj, de hogy így hozzátesznek, de hogy attól még ott vannak a hétköznapok, amikor a munkát meg kell csinálni, mert tudjuk, hogy attól fenntartható, attól tudjuk ezt csinálni hosszú távon. Aztán nem tudom, hogy ez ebbe a világba így fenntartható-e, vagy végletekig kell optimalizálni a dolgokat, de szerintem a nézőknél is elveszne a varázsa ennek, hogyha azt éreznék, hogy csak így megnézzük, hogy melyik műsor hozza vissza a pénzt, és az összes többit kidobjuk.
Az úgy nem,
igen.
Persze.
Szóval inkább ilyen portfólióban nézem, hogy van, ami hozza a pénzt, meg van, ami majd egyszer lehet, hogy hozza, amúgy meg mondjuk ott a világjegy, ami tudománnyal foglalkozik, nem feltétlenül hozza vissza a pénzt, de mégis szerintem akkor megmagyarázom magamnak azzal, hogy a brand érték ezt hozzátesz, meg nekem szívügyem ez a dolog. És
szeretett csinálni. Ja.
Az egyébként, hogy a Twitch-en is, meg a YouTube-on is mennek műsoraitok, oké, hogy nem pont ugyanazok, vagy nem ugyanabban a formátumban, az üzletileg is indokolt, vagy ez is inkább a rendmániádról szól, ahogy mondtad?
Hát most ugye párhuzamosan két helyre streamelünk, megy a YouTube-on is, meg a Twitch-en is. Hát ez üzletileg is jobb, mert egyszer valaki így szereti, de ezt így valamikor elkezdtem, hogy akkor streamelem is, mert igazából felvettem a videókat, hogy nem tudom, fókuszcsoporton reagáltam valamire, és rájöttem, hogy basszus, ezt streamen is lehetne simán, és most meg már nem tudok nem így videót felvenni, mert most már azt érzem, hogy hát nem megy élőbe, a falnak beszélek, úgy érzem, és meg az elején segített is, hogy jó, akkor megy a streambe, és ott a cseten írták, hogyha rossz a hang, rossz a kép, szóval gyakorlatilag a nézők ilyen technikai segítséget adtak.
Igen.
Hogy bármit szóltak, amit elcseszek, amit hogyha nincs ott, akkor vettem volna újra, vagy valami. Úgyhogy ilyen szinten ez tök jó volt, és így valahogy az ember így jobban föl van pörögve, hogy jó, ez most élőben emberek nézik, akkor azért valamit produkálni kell, és akkor ilyen szinten ez ad annyi drukkot, ami nekem amúgy kellett. Bár néha azért nem mondom, hogy túl komolyan vettem, de majd, hogy azért próbára tettem a nézők türelmét, volt, hogy ott hagytam az előadást, amíg lementem kajáért, és próbáltam megnézni,
limitet,
és mégis volt egy csomóan ott nézték.
Mert érdekel, hogy mit teszel.
Mit teszel, mikor jön vissza, igen.
Igen, de azok csak ilyen, szóval van egy ilyen, ebbe az élő videózásban egy ilyen fesztelenség így, meg az, hogy nincs ráfeszülve az ember, és akkor utána ott van a nyersanyag, és utána abból meg lehet valamit, aki odolt összerakni. Azt már lehet feszesebbre vágni, meg minden. De hát van, aki jó, szeret élőben. Ez mindenkinek más az ízlése. De ja, én szeretem az, hogy élőben megy.
annak, aki nincs annyira tisztában ezzel a világgal, el tudod magyarázni, hogy hogy lesz ebből bevétel egy YouTube videóval mondjuk?
Hát mondjuk a mai nap, az érdekes, mai naptól nem, nincs politikai hirdetés YouTube-on, majd nem tudom, hogy ez lejjebb viszi a bevételeket. Hát több összetevő van, nyilván nagyon sok magyar influencernél a fő bevétel a szponzoráció, hogy szponzorált videókat csinál, vagy szponzorált instaposztokat. Nálunk ez annyira nem nagy részét teszi ki. Nem vagyunk annyira szponzorbarátak, mert sokszor eléggé sarkos véleményt mondunk, vagy politizálunk, és akkor ez így elriasztja az embereket. De általában, hogyha valami cég hirdet nálunk, az inkább valami külföldi, vagy külföldi székhelyű. Úgyhogy nekünk a fő bevételünk az a YouTube reklámok. Most már azt nézem, hogy néha YouTube prémiumból több pénz jön be, hogy az emberek, akik ugye prémiumra előfizetnek, annak egy részét kiosztja a videósok között, akiket nézel. És akkor ugye a YouTube hirdetések, meg a YouTube prémiumból jön be a nagy rész, a nagy része. Ez meg azon is múlik, hogy hát ez nagyon sok összetevős, hogy éppen egy videóból mennyi jön be, de hát nyilván a megtekintési idő számít, nem a megtekintés, hanem az, hogy milyen hosszan nézik, és attól függően a YouTube be tud rakni reklámokat. És itt is nyilván a közönség összetétele is, vagy hogy éppen január van, amikor már nincs marketingbüdzsé, vagy kiment a marketingbüdzsé, karácsonyi kipörgetik, és aztán nyárig döntik el, hogy mire fognak költeni a cégek, akkor lejjebb megy a bevétel, de szóval nagyon, nagyon sok meghatározza, de hogyha mondjuk vannak műsorodai, amit naponta százezrek megnéznek végig, azért az rendes bevételt tud hozni. Aztán nyilván vannak, ahol elő lehet fizetni, mondjuk Twitch-en, Patreonon, ezek is bevételek, aztán ugye mondtam, a szponzoráció az is van valamennyi, meg a merch például az, ami egy bevételi forrás, hogy úgy számoljuk ki a merchöket, hogy így, de ez bevallottan, hogy nem tudom, meg azért az sok költség van, szóval nem gondoltam volna is, amikor elkezdjük, hogy mennyi dolog van attól. Nekünk is nyilván ki kell fizetni a gyártónak, már meg is kell tervezni azt a merchöt, meg aztán leveszi a nem tudom, a Stripe is egy részét, leveszi a Shopify is a maga részét, és még ezer dolog van, amit kitálnak, meg az áfa is lejön, és akkor abból maradjon annyi, hogy azért nekünk is ez egy támogatás, ezek úgy vannak beárazva, hogy ebből is félre tudunk rakni. Biztos van még valami, csak már nem tudom mi.
Igen, YouTube-ra meg egy kicsit visszakérdezünk, hogy mondtad, ez számomra tök érdekes volt, hogy például mondjuk januárban lehet, hogy ugyanannyi nézőre kevesebbet fizet, mint mondjuk decemberben, az valahol logikus is, de hogy így alapból így első nekem valamennyire meglepő, hiszen azt gondolnám, hogyha mint hogy van napi 100 000 néződ, akkor az viszonylag fix. Így viszont mennyire lehet előre tervezni, hogyha sose tudod, hogy ez havonta fizetik ki különben?
Havonta, igen.
Tehát, hogy így sose tudod, hogy igazából, hogyha mondjuk azt látod, hogy ugyanannyi néződ van, de nem vagy benne biztos, hogy mennyit fogsz utána kapni.
Mert például ősszel meg fölmegy a bevétel, szóval mondjuk szeptembertől decemberig nagyobb a bevétel, és valamennyit esik, bár van, amikor annyit nem esik, mert mondjuk nem tudom, választás közeleg, bár most ugye említek, nem szabad hirdetni, de az úgyis kijátszák valahogy, de volt, hogy akkor attól még a politika beletol egy csomó pénzt, és akkor ugye ilyen licit alapon megy, hogy megvannak mindenki hirdet a YouTube-on, és akkor minél többen akarnak hirdetni, annál följebb megy egy hirdetés ára, vagy valami ilyesmi rendszer van. Szóval, de közben világtrend is az, hogy egyre többen az internetbe, vagy a internetes hirdetésekbe raknak pénzt a tévé helyett. Szóval így ilyen nem olyan drasztikus esés, hogy egy harmadára leesik, de azért lehet érezni ezt. És hát amit megtermelünk ősszel, abból félre rakunk erre, hogy okosan. Vagy például van nyáron egy leállásunk, akkor azt úgy kell megtervezni, hogy akkor egy hónapig az kb. Egy bevétel kiesés egy hónapnyi.
Tehát, hogyha valaki új YouTube csatornát akar kezdeni, szeptemberbe kezdjem, akkor több a pénz. És hirtelen sok nézője.
Már lesz. Lehet, hogy mire fölfut addigra lehet, hogy
Korábban beszéltél arról, és itt is említettél egy számot, hogy elkezdtétek számolni, hogy mekkora nézettség kell, hogy ez így visszafizetődjön. Hogyha mondjuk valaki most akarna belevágni, és mondjuk ő úgy számol, hogy lesz egy vágója, meg nem tudom, még egy embere, mondjuk három fővel, akkor szerinted kb. Mennyi néző kell ahhoz, hogy ez így visszajöjjön, tehát hogy fenntartható legyen?
Hát én nem gondolom, hogy ez az elején fenntartható semmiképp. Szóval egy YouTube azért rögtön hárman elkezdeni nulláról, hát nekem is ezt az, hogy egyáltalán elgondolkozhassak azon, hogy ez három emberre fenntartható legyen. Előtte mondjuk 6-7 évig nyomtam ingyen, aztán még pár év volt, mire a fókuszcsoport feljött, úgyhogy napi százezrek nézték, és akkor kezdtem gondolkozni azon, hogy akkor három embert eltart, hogyha több is a tartalom. Szóval ez az a baj, hogy nem egy... Nehéz megmondani, hogy mikor lesz az a pont, amikor elkezdik nézni százezrek, akár naponta. Úgyhogy ezt így nehéz azt mondani bárkinek, hogy kezdjen neki, aztán lehet, hogy évekig kell nyomniuk, és 0 forintot kapnak. És akkor az kinek van arra befektetése, hogy három embert eltartson valami, ami nem hoz bevétel. Szóval meg valószínűleg ahhoz, hogy ezt hosszú távon nyomja az ember, azt nem lehet így elkezdeni, hanem egyedül elkezded a munka mellett, értesz, megtanulod, hogy mitől működik egy vágás, megtanulod, hogy mitől működik egy videó, hogy milyen téma érdekli az embereket, téged milyen téma érdekel, és akkor így nagyon sok ilyen tanulópénz van, amit nem lehet megspórolni, szerintem ez is látszik azért a különböző, nem tudom, magánadományokból felfuttatott médiába, hogy attól, hogy belenyomnak valamibe 100 milliókat, még nem fog érdekelni az embereket. És valószínűleg így nem is, hogy rákényszerít, vagy tényleg kitalált, hogy mi az, ami érdekes. Szóval valószínűleg az, hogy alulról építkezze az interneten, az nagyon fontos, hogy tényleg rákényszerülő arra, hogy rájöjj, hogy mi működik. Mert hogyha csak ugye a segged alá van rakva minden, akkor te el vagy azzal is, hogyha nem néz senki, vagy senkit nem érdekel. Úgyhogy azért lehet biztosabb dolgokba fektetni, mint ez. Lehet, hogy inkább gíroszaszót nyitnék, vagy GSM boltot, az úgyis van minden sarkon.
Azt tud, igen.
Viszont ha bejön, akkor meg nagyon gyorsan ki tud lőni.
Hát, de azért nem feltétlenül. Mármint meg... Nálunk azért ez látványos, de azért ez egy ritka dolog itthon, hogy mondjuk, hogy ez ilyen gyorsan ki tud lőni.
Nálatok, ha jól láttam, akkor 2 év alatt több mint 10-szeresére nőttek a bevételek. Szerintem, 22 és 24 között.
Hát igen, de az egyik az én egy személyes KFT-m volt, ami a Kata miatt kell csinálnom, ugye, mert megszűnt a Kata. Amúgy ez is valahogy segített, hogy rákényszerítettek, hogy KFT-t csinálják, és akkor hát akkor tök jó, akkor most már tudok embereket fölvenni, vagy számlákat befogadni, akkor megpróbáltok ilyen aggyal is hozzáállni. De igen, szóval ez gyakorlatilag egy katás bevétel van, utána heti egy videó helyett lett heti 7, plusz lett egy webshopunk, meg minden, szóval igen.
És hol van ennek a teteje? Meddig tudtok még növekedni szerinted?
Hát én mindig félek, hogy ma ott a teteje, ahol vagyunk, de közben mert azért az ahhoz képest, hogy mekkora elérésünk vannak néha, azért a piacon nehéz találni hirdetőket, miközben azt látod, hogy a tévében 1000-szeresét elhirdetik ugyanerre a nézettségre, miközben nálunk pont ez a korosztály van, amit még a hirdetők keresnek is, csak nagyon lassan alakul át a piac arra, hogy nagyon keservesen jön át 1-2% hirdető is a tévéből, miközben a tévé elméletileg most már nehezükre esik azt a ígért számokat hozni, ezért mindenféle online dologgal egészítik ki. Vagy még lehet, hogy egy nagyon sok emberben az a képül, hogy egy YouTube az még nem tudja kiszolgálni azt a produkciós igényt, de közben már szerintem az is akár a legkisebb Partizán is bebizonyította, hogy azért itt nagyon komoly eszköztárral tudnak dolgozni az emberek, és úgy, hogy sok tényleg ezerszeres van a tévében, és most látom, hogy milyen a mondjuk ott egy-egy műsorszínvonala. Szóval ezt majd valószínűleg az a baj, hogy még nagyon a döntéshozók még nagyon sokszor így még ebben a régi tévés világban vannak. Szóval ilyen szinten én azt érzem, hogy van potenciál, meg világszinten lehet azt látni, hogy megy át az onlineba a pénz, de közben meg mindig az van bennem, hogy hát hogy azért fontos, hogy az emberek nem unjanak rá nézzék. Bennem ez van. Látom azért csomó influencernél, hogy nem kell, hogy nézettségük legyen, hogyha már megvan a kapcsolati háló, akkor jönnek a szponzorok, mindegy, hogyha nézik, ha nem. De mivel mi a YouTube bevételre vagyunk rákényszerítve, ezért fontos, hogy az emberek azért meg is nézik a videóinkat.
Te arra számítasz egyébként, hogy idővel átmegy a tévének a nézettségének a többsége a YouTube-ra? Tehát, hogy így ki fog kopni a tévézés?
Hát a tévézés nem hiszem, hogy most következő pár évtizedben teljesen kikopik, de nehezen tudom elképzelni, hogy ez a korosztály visszamenjen a tévéhez, hiszen ez valamennyire a tévé már átköltözött a Netflix-el, meg hasonlókkal az internetre, és hogyha ott van előtted az internet, ahol bármilyen videót berakhatsz bármikor, akkor nem tudom, mi kéne az, hogy visszamenj az internet, vagyis ha visszamenj a tévét nézni, reklámokkal, meg nem tudom, hogy adott időben.
De ez már mai világban is felfoghatatlan.
Igen, szóval ez
különben. Te nem nézel tévét?
Nem tudom, ki vagyok a reklámoktól is, szóval én azért a YouTube Premium is rögtön előfizettem, mert bármin, inkább előfizetek, csak ne kell reklámokat nézni, nekem az nagyon nagy kriptonitom. És nem látom, hogy ez a generáció átmegy a tévére. A tévé még tudja azt csinálni, hogy most még, ha okosak, vagy próbálkoznak streaminggel, mert nekik megvan a produkciós költségük arra, hogy áthozzanak nagy műsorokat, de ott meg már egy YouTube csatorna lehet, hogy sokkal jobban optimalizálja a költségvetését ugyanarra a nézettségre. Szóval ez egy érdekes verseny, amikor tényleg ott tartunk, és ha mondjuk az egész célnagyárat nézünk, annak a össznézettsége már a legnagyobb tévékével vetekszik, de közben azért mégis szürreálisnak tűnik, hogy azért ezek csak emberek, akik otthon videóznak, vagy a célnagyárban, és ilyen szinten mindenki mellett szólnak érvek, de ugye a jövő az valószínűleg az internet, és ezért a tévék is egyre többet fektetnek a saját streamingjükbe. De hogy itt van a Netflix, és minden le van szinkronizálva már, tudom, hogy ez itthon fontos, az AI-jal meg még egyszerűbb lesz. Szóval én az online-ban látom a jövőt.
Azt nem, de azt mondod, hogy ez még kb. 30 év? Hogy mondta, hogy akár évtizedek is kellenek.
Hát a tévé nem fog hirtelen eltűnni, de a hirdetők valószínűleg szépen lassan rájönnek, hogyha a számukra releváns embereket akarják elérni, akkor értem, hogy még én dolgoztam ilyen helyeken a ügynökségeknél, hogy a cégvezető azt mondta, hogy ő a tévében akarja látni a cégét, hiába a fiatalokhoz akar szólni. Az egyébként csak rájönnek, hogyha mondjuk 20 és 40 közötti korosztályt akarják például megszólítani, akkor azt nyomhatják a tévébe a reklámot, hogyha sokkal hatékonyabban elérhetnek az interneten keresztül, akár sokkal hitelesebb embereken keresztül. Szóval ez valószínűleg így egyszer csak szépen átjön ebből egy, és pár százalék is már sokat jelent az internetnek, mert az itt sokkal kevesebb pénz van. És lennének szerintem már profi csatornák, akik ebből a pénzből tök jó műsorokat tudnának csinálni. Hát én is gondolkozom ilyeneken, de a kreativitást azért az megszabja, hogy most egy olyan műsor, ami a tévének semmi nem lenne pénzügyileg, én az így átgondolom, és jó, hát azért erre nincs pénzünk, mert azért azt nem lehet, meg a stúdió kell, meg az emberek kellenek, meg minden, akkor ez így lekorlátozza a képzelőerőt, de közben meg azért látom, hogy szépen haladunk, és azért nem ott tartunk, mint pár éve. Szóval csak türelmetlen vagyok néha.
És akkor vannak a fiúkban ötletek, amiket egyszer majd megcsinálsz, ha még nagyobbak lesznek?
Igen, vannak.
Megjön a befektető.
Igen, jó lenne, persze. De az olyan... De amúgy nekünk is erre nem lehet csak várni a sült galambot, szóval beszéltünk, hogy egyszerűen a cégeket is edukálni kéne, hogy azért ne úgy tekintsenek az internetre, mint az, hogy csak macskás videók vannak, így valahogy egy kicsit rájönni. És most csinálunk kiajánlót, hogy el lehessen vinni, megmutassuk a számokat, akár hogy mennyien rendelnek a webshopunkba, hogy lásd, vagy mennyien vannak egy-egy eseményünkön, hogy ez itt igenis húsvér emberek vannak, van vásárlóerő, és ezt látják, akkor lehet, hogy itt rájönnek, hogy igen, akkor lehet, hogy jó, ezt a pénzt nem a RTL reggelibe rakom be, amit néz 10 nyugdíjas, hanem akkor szponzorálom ezt a műsort, és lehet, hogy el is jutok valakihez.
Külföldön erre már látsz példákat különben, vagy ott ugyanaz a helyzet?
Hát azt szerintem már sokkal nagyobb büdzsékkel mennek. Most nyilván a Mr. Beast a leghíresebb, de ott ő már bőven meghaladja az RTL Klub büdzséjét is egy-egy műsornál. Szóval igen. Van olyan videó, amit tudom, hogy ilyen több mint $1 millió került egy videója, és akkor így nyilván ő egy extrém példa, de hogy mindig vannak ilyen extrém példák, amik egyre kevésbé extrémek, majd ahogy megy tovább az idő, meg nagyon sok igényes műsor van külföldön, szóval remélhetőleg ez itthon is menni fog, főleg úgy, hogy szerintem itthon, ahogy néztem, azért a környező országokhoz képest itthon erősebb a YouTube, meg valamennyire biztos ez a protest hangulat az a YouTube-ra is átköltözött, hogy a tévében már mindent leural a média, akkor, vagyis a kormány, akkor a YouTube még megmarad egy ilyen szabadabb környezetnek, és akkor emiatt egy csomóan oda kényszerülnek, és akkor ennek is megvan a szépsége, vagy lehet, hogy ez is egy felhajtó erő, de lehet, hogy ha nem lesz elfolytva a hirdetői piac azáltal, hogy megvan, hogy kinél lehet hirdetni, a cégeknek, vagy akinek nincs meg, az meg nem mer másnál hirdetni, azért ezt is megnézném, milyen egy igazi szabad piac egyszer.
Ja. Megértjük. Ugyanakkor azért a YouTube-nál is vannak kihívások, például akár jogszabályi vagy algoritmus változások, ezek téged mennyire érintenek, hogyha van egy ilyen, az algoritmus egyáltalán érint téged, vagy megvannak a törzs közönség?
Úgy, hát az hogy... algoritmus az úgy van megcsinálva, hogy azt külföldön is csak találgatják, hogy éppen a...
Ki mit csavart elé.
Igen, ez nehéz. Ez szerintem rá lehet erre a analitikus részre is kattani, de nem hiszem, hogy sokra megy vele az ember. A nap végén azt látom, hogy lehet nyervogni meg igazgatni a dolgokat, de a szórakoztató műsort csinálsz, akkor nézni fogják, ha nem, akkor nem. Igazából sajnos, vagy nem sajnos, ez az ember az idejét már nagyon sok dologra tudja fordítani az interneten, ahhoz, hogy szívesen nézzenek téged, az kell, hogy szívesen nézzenek, és a többi az mind ilyen bullshit. Úgyhogy ez itt meg, hogyha valaki azt látja YouTube, hogy megnéz, hosszan néz, újra szívesen átkattint, akkor ugyanúgy fel fog ajánlani mindig. Úgyhogy rákényszeríteni az emberekre nem nagyon lehet magad.
Egy korábbi interjúdban említetted, hogy szeretnél egyre jobban háttérbe vonulni, és a műsorkészít, tehát a háttérmunkával foglalkozni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyszer csak majd eltűnsz a képernyőről.
Hát nem tudom, hogy teljesen el tudok-e tűnni, de most nyilván ez egy kicsit hátrébb tolódott. Most azzal, hogy én biztos most egyedül jól van, ez így tovább kvázi. Most még, de hogy azért azt elengedtem most egy időre. Most gyakorlatilag a fókuszcsoportnál meg jól van, és én vagyok az ember, akit megismernek, aki az állandó, és akkor ezt el kell fogadnom a sorsom, egy kicsit úgy érzem. De ez is egy kihívás, ami az megpróbál felnőni. De nem gondolom, hogy minden műsorból, de én nagyon szívesen csinálok műsorokat, amiben már nem szerepelek. Most van is több műsorunk ilyen. És ez az a része is tök érdekes számomra, hogy kitalálni, csiszolni, mitől működik, mitől nem. Szóval ezek is érdekelnek, vagy a rendezés. Nem feltétlenül, nekem nem az az élvezeti érték, hogy szerepelek, hanem az, hogy van egy jó videónk. Az meg hát nyilván nem lehet, hogy mindig más legyen, hanem ott vagyok, ha kell meccsem, én szívesen el vagyok, én szeretek már forgatni mindenféle műfajba, vlogba is, vagy csak hogyha odállok, ezt törjöngök 2 órát, el vagyok ezzel, hogyha jó a videó. Csak tudom, hogy azért, hogy nekem is megvannak a limiteim, már nem nagyon tudok több műsorba szerepelni, viszont az ötletem lenne, és most például úgy, hogy nagyon sok vendégszereplő jön a Jól van ez így be, nagyon sok tehetséges embert megismerünk, akinél már így többnél éreztem, hogy hát ez nagyon, nagyon ügyes, nagyon jól beszél, kéne valami műsort kitalálni neki. Igen, úgyhogy ilyenek vannak bennem, hogy de hát nyilván ez majd hosszú távon, ezek érlelődnek bennem, és akkor egyszer csak megkeresem egy év, vagy akkor jön egy műsor, mert most kitaláltunk valamit, és akkor jön, és akkor ő lesz az arca. Szóval ilyen jövőjét ebben képzelem el, hogy egy valamennyire így a Cérna gyár, meg a Fókusz Stúdiós ilyen kreatív központ legyen, új tehetséges embereket, azt mindig figyelem, és ez tök izgalmas. Úgyhogy ezt szeretem.
Azon túl egyébként, hogy te maradtál az arc, akit megismernek, mennyiben változtak a feladataid azzal, hogy a Csoki ott hagyta a csatornát?
Hát az, hogy mint főszerkesztő nekem minden hírből fel kell készülni. Meg most próbálunk minél jobban rámenni arra, hogy még a műsor ívét is meghatározzuk, hogy mindig ráigazítjuk a aktuális vendégre, és akkor ott meg így nyilván ez abban különleges, hogy jól van ez így, hogy ez nem egy interjú, hanem egy közös műsorvezetés, amit azért nem mindenkinél tudod, hogy fog működni, vagy mennyire hangolódunk egymásra, vagy mennyire miről van véleményre, vagy miről nem akar beszélni. És ez, de szerintem ez is gyakorlattal egyre egyszerűbb. De hogy igen, hát a meglévő dolgok, mert most felszerkeztek, az a fő feladatom, meg a vendégeken gondolkozom, meg embereket hívogatok, meg ilyenek.
Melyiket szereted jobban csinálni?
Melyik közül?
Hát, hogy maga a videókészítés, vagy ez a főszerkesztés, vagy szerkesztőként. Hát én tök jó így együtt a kettő?
Én hát úgy érzem, hogy ez így egymást erősíti, hogy úgy ülök be kényelmesen a Jól van ez ígybe, hogy fel vagyok készülve, hogy tudom, kívül mellettem, beszéltünk egy kicsit, és akkor így van egy elképzelésem, hogy merre megy a műsor, és akkor ott meg már úgy nyugodtabban ülött az ember. De nyilván ez a inkább érzelmileg merít ki, hogy minden nap más ember van ott, és így érzem így hétvégre mindig, hogy így, mint hogyha nem tudom, valahogy érdekes az, mintha minden nap egy új kollégád lenne, és akkor újra kell kezdeni mindig több százer ember előtt az első munkanapot.
Az egy izgalmas kihívással terülnek.
Igen, ez most egy ideig menni fog, de aztán ez nyilván vissza fog szorulni, mert nem lehet örökre. De ez is egy, most ilyen szinten nagyon tetszik, hogy nagyon sok fajta ember jön, nagyon sok embert megismerünk, és ennek is megvan a szépsége, csak nem szabad. Bár lehet, hogy valahol ezt végtelen ideig csinálják ilyen amerikai talk show-ban meg minden, de ott azért egy nagyobb stábban erre.
Igen. Azon mennyire szoktál gondolkodni, hogy meddig akarsz egyáltalán tartalomgyártással foglalkozni bármelyik részével?
Hát én nagyon szeretek videózni, szóval így Most még 6 évig aláírtuk az irodát, szóval addig biztos, de
utána már
igen, ott a nagy csapat, ha működik, és szeretik a nézők, és tudunk kísérletezni, és új dolgokat kipróbálni, akkor én ezt szívesen csinálom tovább, de ez azért az internet azért annál annyi dolog változik olyan gyorsan, hogy azért nehéz meghatározni, hogy mi lesz egy év múlva, főleg az, hogy mi lesz 5 év múlva, hogy vagy ez valamit nagyon elcseszünk, és akkor senki se néz, vagy nem fejlődünk, vagy 20 év múlva ezek a videós cégek, amik az internetre gyártanak tartalmat, átveszik azt, ami most a tévék. Bármi lehet. Szóval így vannak hosszú távú terveink, de először inkább az van, hogy remélem, hogy tudom, mit csak a héten. Nagyjából van egy kitűzve, hogy a következő hónapokra mi a terv, meg így nagyjából egy évre előre, és akkor ugye a hétköznapokban pörögve így telnek az évek, és akkor így nehéz azon kattogni, mi lesz 5-6 év múlva. Szerintem jó esetben azért az internet kinövi magát még jobban, de nem biztos, hogy mi leszünk azok. Nem biztos, hogy a Partizán, akik most ugye meghatározóak, lehet, hogy jön majd valaki, nagyon gyorsan följöhet egy új csatorna, vagy új csatornák, hogy ez képlékenyebb lesz, vagy az emberek már nem YouTube-ot néznek, én nem tudom. Valószínűleg az maradt fönt, aki jól tud igazodni az új kihívásokhoz.
Biztos vannak neked is olyan pillanataid, amikor este egy kicsit hátradőlsz, és így kicsit elgallandozol, hogy fú, de jó lenne elérni ezt vagy azt. Van valamilyen végcél, hogyha mondjuk ezt megcsinálom, akkor az úgy már rendben van?
Hát filmet szívesen készítenék, az mindig is, sőt, az volt igazából az alapálmom már gyerekkorom óta, hogy filmeket készítsünk, szóval hogyha ki tudunk termelni annyi pénzt, hogy befektessük egy filmbe, az tök jó lenne. De hát igen, az ember keresi mindig az élet értelmét, hogy most mi az, hogy az ember hátradőlne, akkor majd nem tudom, hogy megcsinálni valami önműködőt, és akkor én már hátradőlök, de akkor meg az a bajom, hogy nem csinálok semmit. Szóval ez sem jó. De egyszerűen valószínűleg úgy alakítani ezt az egész csapatot, meg a céget, hogy így most is nagyon jó hangulat, az emberek úgy érzem, hogy szeretnek ott dolgozni, és mindenki proaktív, és jó a társaság. Ilyen szinten, ha ezt meg tudjuk tartani, a növekedés ellenére is, az például egy jó cél lehet. És mindenki, és nem megyünk csődbe, az jó.
Az mindenképp kell hozzá, igen.
De hogy megtartani azt, hogy szeretetből videózunk, meg az emberek belerakják azt a plusz energiát, mert azt érzik, hogy ezt a kreatív dolgot belerakom, mert szerintem ettől jobb lesz, és néha bent vagyunk tovább, mert éppen valami olyan dolgon pörgünk, ami szerintünk vicces, meg jó, de senki más nem érdekel. Ezek ilyen szép dolgok. Úgyhogy ez lenne. Én, ami most van, hogyha ez maradna végig, azzal is megelégszem. Csak így, mert mindig úgy érzem, hogy van egy plafon fölöttünk, hogy most ennyien vagyunk, ennyi műsor, ennél többet nem tud eltartani, de közben meg lehet, hogy ezt éreztem, amikor fel annyian voltunk. Szóval ez ilyen, nem tudom, hogy hol van ennek a vége.
Minden vendégünktől meg szoktuk kérdezni, hogy mit tanácsolna annak, aki vállalkozást szeretne indítani. Neked van valami tipped? Esetleg annak, aki kifejezetten YouTube csatornát indítana?
Hát a YouTube csatornát például nem biztos, hogy vállalkozásként kell erre gondolni. Nyilván már lehet, hogy lehet profiban, mint mi, de ezek olyan dolgok, hogy annyi nehézség van egy csomószor ebben, meg annyi dolgot kell tanulni, hogy tényleg egy csomószor kikopik az, aki gyorsan várja a sikert, és vannak kudarcok, meg az ember nem tol bele akár évekig csak hobbiból egy olyanba, ami hát, ha beválik. Szóval azért van, egy csomószor azok futnak be, nem mindig, de hogy akik ennek ellenére csinálták, szóval tényleg a videózás szeretetéből azt tud szerintem csak átlendíteni azokon a dolgokon, amikor úgy tűnik, hogy semmi más nem kapsz belőle vissza, és aztán lehet, hogy úgy sem jön be. Szóval ez benne van. De hogy hát biztos van egy csomó munka, ami biztosabb vállalkozás ennél.
Hát te vagy az első, aki ezt mondja.
Igen. Hát van sok szépség és a vállalkozásoknak, meg sok stressz is benne, de hát egy jó csapat, meg jól delegálni a dolgokat, az valószínűleg az egy fontos dolog. Én ezt nem lehet elég korán szerintem, hogyha már legalább van annyi bevétel, hogy egy megbízható ember, vagy valaki, akit nem kell mikromanagelni, nem azért van csak, hogy dísznek, aztán úgyis te akarsz eldönteni mindent, hanem megbízható jó csapat az, én úgy érzem, az vitt előre a legtöbbet, hogy volt, akiben meg tudok bízni, és akkor én mással foglalkozni, és akkor így nem összeadódtok, hanem összeszorzódik a teljesítmény, mert mindenki azt tudja csinálni, miben a legjobb. Úgyhogy a csapat talán ilyen szinten a legfontosabb. Nem kell. Bátran.
Legyetek bátorak.
Igen.
Nagy Ádám, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt láttam.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek az adást. Ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni a videót. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! váltsuk az ígéretes pénzügyi terveket együtt valóra. A műsor támogatója a Raiffeisen Bank.